A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Királyok első könyve 17. részéből, Királyok első könyve 17. részéből, a 8. verstől a 16. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Illés történetét olvasom. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék róla. Föl kell tehát, és elmenj Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozd nekem egy kis vizet, valamilyen edényben hagyj igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozd nekem egy falat kenyeret is magadra. De az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekomban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki. Ne félj! Csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istenem. A lisztes fazék nem örül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr elsőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is, minden nap. A lisztes fazék nem örült ki, az olajos korsó sem fogyott ki a Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy szüntelenül gondot tudsz viselni rólunk. Köszönjük, hogy számon tartod az életünket, köszönjük azt, hogy fontosak vagyunk a számodra. Segíts, hogy minden körülmények között bízni tudjunk benned. A te akaratod szerint tudjunk élni, és mindig azt tegyük, amit te látsz jónak és helyesnek. Köszönjük, hogy gondviselő, mennyei atyánk vagy. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg nekünk, amikor elhatalmasodnak rajtunk a gondjaink, félelmeink, reménytelenségeink. Kérjük szépen, hogy segíts, hogy ne telepedjen a mi szívünkre a bűnnek ez a rontása, az aggodalmaskodás, a reménytelenség és a félelem, hanem életünk legnehezebb helyzeteiben is kezedre tudjuk bízni magunkat. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy az aggodalmaskodásunkkal is oly sokszor vétkeztünk ellened. Bocsáss meg, amikor tele vagyunk ezekkel az érzésekkel, kétségekkel, reménytelenségekkel. És azt kérjük szépen, hogy te szólíts meg minket. Ad, hogy a szívünkben élővé váljon a te igény, és az üzenete világosságot támasztom a számunkra. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. A 81. zsoltárunkat énekeljük el, 81. zsoltárunknak első két versét. Rövid versek ezek, azért gondoltam, hogy kettőt énekeljünk belőle, és utána menjenek majd a gyerekek az Isten tiszteletre. A gyerek Isten tiszteletre. És elterjedt a híre az egész környéken. Tanította a zsinagógákban és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevekedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás proféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyelítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatának. Mindnyájan egyetértettek vele, vagy elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezték. Nem, de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rá, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is a saját hazámban. Vagy így folytatta. Bizony-bizony mondom néktek, hogy egyetlen proféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben, illés napjaiban, amikor bezárult az ég, 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidonhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. Sok lepás volt Izraelben Elizeus proféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szív Naamán. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt faraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városunk épült, hogy lett a szintság. De Jézus átment köztük, és eltávozott. Ámen. Gyülekezet, foglalja el. Kedves testvérek, egészen döbbenetes, hogy éppen Názáretben nem fogadták be az Úr Jézus Krisztust. Pedig ott nőtt fel. Nem véletlenül alkalmazta Jézus a profétai mondást, hogy senki sem lehet proféta a maga hazájában. Az volt a szokás, hogy a minden zsidó férfi a törvényt felolvashatta a zsinagógában. Ezt állva végezték. Utána pedig leülve magyarázhatta. Sokan nem ismerik jól Izrael népének a kortörténetét, és nem tudják, hogy Izraelben minden zsidó férfi tudott írni és olvasni. Amikor 13 évesek lettek, akkor tettek is egy vizsgát arról, hogy ők tudják olvasni a törvényt, ismerik, fogadalmat tudnak tenni. Ez volt az a bizonyos már bármicvó. Ez volt az az alkalom, amikor Jézus elveszett a templomban. Tehát felolvasta az igét, nem tudjuk itt ebben az esetben, hogy ezt kikerestette a saját maga számára, esetleg ő kereste ki, vagy pedig Isten lelke sugallatára azt az igét olvasta, amelyiket éppen kikeresett, amelyik éppen felolvasta. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy kikereste az igét, és ennek az igét, amikor kikereste, leült, és elkezdte magyarázni. Nagyon megdöbbentek a magyarázatok. Mi ma már nem értjük a megdöbbenésnek az okát. Azért döbbentek meg, mert magára értelmezte, hogy ő fogja hirdetni az Úr kedves esztendejét. Tehát, hogy ő az a messiás, aki megígértetett. Nyilván már hallottak akkor az emberek a gyógyításokról és a csodákról, azt mondta, hogy beteljesedtek ezek. Annál nagyobb dolgokat, amiket Jézus cselekedett, már a messiás sem tud cselekedni. Ő a messiás. Ez világosan látható a tetteiből. A nép mindezt hitetlenül utasította. Az egyik ok nyilván az lehetett, hogy ismerték Jézus gyerekkorától fogva. Márpedig ők úgy gondolták a proféták alapján, hogy a messiásnak titokzatos lesz a származása. Jézusé nem volt. Ismert volt. Nem is volt különleges. Ezért azt követelték tőle, hogy tegyen csodát. Názáretben is. Ugyanúgy, mint a többi városban. Ezt utasította határozottan vissza Jézus. Azt állította, hogy a többi városban azért tudott csodát tenni, mert hittek. Tehát a csoda mindig a hitre való felelete az élő Istennek. A názáretiek viszont azért kértek csodát, hogy higgyenek. Tehát a csodát egy bizonyítékul képzelték el. Erre mondta Jézus, hogy azért nem tesz csodát, hogy higgyenek. Ha hisznek, akkor csodát fognak tapasztalni. De azért, hogy higgyenek, nem fog csodát tenni. Mi már nehezen értjük ezt az igét, a magyarázók azt mondják, hogy bár mindjárt az elején elutasították Jézust. De a vitatkozás addig fokozódott, hogy kiűzték Jézust a város határába, hogy lelökjék ezt sziklát. És ekkor Jézus valamilyen titokzatos módon az ő isteni erejére fogva egyszerűen átment közöttük. Egy vita bontakozott ki az interneten, hogy milyen legyen a prédikáció. Az egyik vélemény, hogy legyen mosolygó, szívhez szóló, ösztönző és motiváló. A másik vélemény szerint Nem kell a lelkésznek vasárnaponként cukorkákat dobálni a tömegbe, hanem inkább az a feladata, hogy szembesítse az embereket önmagukkal és Istennel. Két felfogás a prédikációról. Sokan látják a interneten, a tévében, hogyha új protestáns gyülekezetek prédikációját hallják, hogy a lelkész tele van dinamizmussal, jár a keze, mutogat, mosolyog, igyekszik mindent megtenni azért, hogy a kommunikációja kifejezze, hogy milyen fontos számára a prédikáció. Ezzel szemben látunk olyan igényhirdetőket is, akik kicsit mereven, nem mosolyogva meg akarják adni a helyzetnek a komolyságát is. És nem érzik úgy, hogy sztárkodniuk kellene a szószéken. Két felfogás. Mind a kettőnek megvan a helye. Én hajlok arra, hogy van olyan prédikáció, amikor lehet az ember egy kicsit oldottabb, lehet egy kicsit mosolygósabb, kedvesebb. Ilyen például egy esküvői beszél. Még talán néha nagy ritkán az is belefér egy esküvői beszédbe, hogy egy lelkész egy kicsit személyesebben szóljon a fiatal párhoz. Óvatosan kell vele bánni. De megmondom, az számomra nagyon visszatetsző, amikor egy temetési beszédet a lelkész kifejezve a maga üdvösségének a bizonyosságát mosolyog a prédikációja közben. Szerintem semmi szükség nincs rá. Engem az ilyen prédikáció mindig zavar. Megvan egy Isten tiszteletnek az arculat. És az lenne a jó, hogyha kifejezné a lelkésznek a viselkedés, az, hogy megáll a szószéken, azt a komolyságot, ahogy ő az igéhez fordul egyrészt, másrészt azt a szeretetet, ahogy pedig a gyülekezethez fordul. Én nem hiszem, hogy minden komoly zenei hangversenyen, vagy minden előadói este szükség lenne arra, hogy a közelműködő művész mosolyogjon. Az valóban igaz, hogy az emberek főként oda járnak, ahol jól érzik magukat. Vagyis ahol klassz a zene, tehetséges a prédikáció, rövid az Isten tisztelet. Azt szokták mondani, hogy a mai világban elsősorban az érzések a fontosak. A benyomások, amelyek kialakulnak az emberben, és nem a tartalom, főként nem az igazság, amit hittem. Nekünk mindig az az útmutató, hogy hogyan cselekedett Jézus. Ebben a tekintetben is érdemes megkérdezni az igétől, hogy hogyan prédikált Jézus. Valószínűleg nagyon sokszor prédikált. De érdekes, hogy csak olyan prédikációkat jegyzett fel a négy evangélista, ahol Jézusnak valamilyen vitatkozása alakult. És éppen a názáreti prédikációt említi legrészletesebben a Szentírás, amelyik hagy mondja, hogy szinte botrányba fulladt. Igény üzenetének egyik kétségtelen tanúsága az, hogy a jó igehirdetés szembesít önmagunkkal és Istennel is. Jézus igehirdetése szembesítette az embereket önmagukkal és Istennel. Szembesítette önmagukkal, hogy ahogy hisznek, az nincs rendben. Szembesítette őket azzal, hogy a saját maguk vallásos teljesítményében akarnak bizakodni, és nem pedig az Isten kegyelmével. Szembesítette őket azzal, hogy törvényeskednek, hogy az a fontos a számukra, hogy eleget tegyenek az Ószövetség betűnek és előírásainak. Ahelyett, hogy szívük szerint hálával szolgálták volna az Isten, és megköszönték volna mindazt a nagy-nagy jót, amit a mindenható velük cselekedett. Krisztus szembesítette az embereket önmagukat. Elviselhetetlen az embereknek, amikor önmagukkal találkoznak. Pedig szükség van rá, mert az által gyógyul meg az életük. A szembesítés valahogy azt jelenti, feleletet kapok arra, hogy milyen vagyok, milyen lehet, mit akar velem az élő Isten. Hadd mondjak el egy történetet egy lelki pásztorról, akit szembesített Isten önmagával. Így mondta el a lelki pásztor a történetét. 13-14 éves voltam a római olimpia idején 1960-ban, amikor megtértem. Frissen, élő hittel, új szívvel kerültem a teológiára, és így végeztem a szolgálatot fiatalon egy nagy gyülekezetben 10 éven keresztül. De 10 év lelkészi szolgálat után eljutottam oda, hogy valami nincs a helyén. Nem csak valami, hanem alapvető kérdésekben elbizonytalanodtam. Tudnék erről sokat beszélni, mondtam. De a lényeg az, hogy csődbe jutottam. Csődbe jutottam a szolgálatban, a magánéletemben. Egy nagy gyülekezet virágzott körülöttem külsőben, de halálosan elfáradtam. És úgy láttam, hogy amiért végeztem a szolgálatot, az nem történt. Barátaim, akik látták mindezt, először elhívták a feleségemet egy hitmélyítő hétre. Kicserélve, új élettel jött haza, ami hihetetlen élmény volt a számomra és a gyülekezet számára is. Fél év elteltével jutottam el én is, sebeimet nyalogatva. Megfáradt emberként, aki örül, hogy mennyi jó történik körülötte. Ezen a héten Isten nagyon keményen a szememben van. Nem bárki vagy te ember, hanem bűnös. Azt is megmondta, hogy miben. A gyülekezetet szép zeneszó mellett a halálba kíséred, a kárhozatba. El kellene venni tőled ezt a gyülekezetet, mert nem mondod meg nekik az igazat. Mindenkinek kedveskedsz, de nem őket szereted, hanem a saját bálványszobrodat szereted. Ők virágszobrot vannak az, ők virágszálat vannak a szobrod alá, és te vagy a bálványozott papjuk. Nagyon kemény volt ez az ítélet. Így mondja, fél napot töprengtem, jártam a domboltba, de annyira vonzott Jézus szeretete vissza, hogy megadta magam. Szembesítette Isten igéje ezt a lelki pásztort önmagában. Hadd mondjam, hogy mindig akkor történnek nagy dolgok, amikor valakit szembesít Isten igéje önmagában. Én nem hiszem, hogy ez a hitmélyítő hétvi evangelizáció úgy zajlott volna le, hogy valamelyik lelkész ott sztárkodott, poénkodott, lazán viselkedett. hanem egy olyan légkör alakult ki az ige hirdetés nyomán, amiben megértette az az ige hallgató lelkipásztor, hogy ő nem egy megfáradt ember, hanem egy bűnös ember, aki szinte akadályozza Isten szent lelkének a kiáltását. Ahol igazán értelme van az Isten tiszteletnek, ott mindig szembesít bennünket Isten igéje önmagunkkal. És most akik itt ülnek, kedves testvérek, sok igét hallottak, talán mondhatom azt, hogy sok lelkésztől sokat szenvedtek, de sok igét hallottak, de nehogy azt higgyék saját magukról, hogy nekik nincs szükségük arra, hogy szembesítse őket az ige önmagukkal. Mindnyájuknak szüksége van már. Azoknak is, akik tudják az igazságot. Jézus kortársai nem tudták az igazságot. Azok a rabbik, akik ott ültek a templomban, a zsinagógában, nem tudták az igazságot, dehogy is nem. Ismerték a Bibliát, betartották annak a betűit. Amikor Jézus prédikált a názáreti zsinagógában, szembesítette őket Isten igéjével. Visszautasították az igét. Nehogy azt higgyük, hogy nekünk nincs szükségünk, hogy Jézus Krisztus szembesítse bennünket az igével. Nagyon sokszor úgy ülünk a templomba, mintha minden rendben lenne az életünk. Megveregetjük a saját vállunkat, és azt mondjuk, hogy hálát adhatsz, Uram, hogy ilyen szolgád van, mint én van. De ez egy nagyon helytelen gondolkozásmód. Minden vasárnap azért kell eljönnünk, hogy szembesítsen bennünket az élő Isten önmagával is, önmagunkkal is. Hogy mondjak el, nagyon röviden egy polgármesternek a bizonyságtételét. Fönn van az interneten, aki akarja, kikeresett. Elmondta, hogy ő nagyon sok állami megtiszteltetés érte annak idején, országgyűlési képviselő lett a parlamentnek, az amelleteket egy kisvárosnak pedig a polgármestere. És nagyon úgy érezte, hogy minden rendben van az életében, időnként még templomba is eljár, katolikus volt az illető, időnként még templomba is eljár. Nyilván Isten azért áldotta meg őt, mert becsületes, rendes ember, minden, ami tisztáltal nagyon távol volt tőle. És egyszer levelet kapott egy református lelkésztől. És ebben a református lelkész Budapestről azt írta neki, hogy másképp kéne, hogy bánjon a feleségével. Felesége a jogi egyetemet épp most végzi el, és neki többet kéne törődnie a felesége igényével. És ha nem törődik eleget a feleségével, akkor nagyon rosszul jár a dolog végén. Olyan mérges lett, hogy leült és azonnal elkezdett fogalmazni egy levelet, választ ennek a lelkésznek, de aztán mégse adta postára, mégse fejezte be a levelet. Aztán elmúlt néhány hónap, és a felesége fogta magát, összepakolt és ott hagyta. Visszaköltözött Nyíregyházára. Azt mondja, hogy sírva könyörgött a feleségének, hogy ne hagyja őt, jöjjön vissza. Küldt az SMS-et. Meglátogatta a feleségét karácsonykor, elhalmozta csupa ajándékkal, értékesebb ajándékkal. Szóval mindent megtett azért, hogy visszajöjjön, de a felesége megkötötte magát, és nem volt hajlandó visszajönni. Nem mondom el az egész történetet. De ennek a bizonyos polgármesternek arra volt szüksége, hogy szembesítse őt az élő Isten önmagát. Önmagáról az a képe volt, hogy én milyen rendkívüli ember vagyok. És bizonyára azok, akik emberileg nézték az életét, ezt el is ismerték. Az idegenek. A felesége már nem teljesen így látta a dolgot, Isten pedig egészen másképp. Ennek az illetőnek is ugyanúgy rendeződött az élete, mint ennek a bizonyos lelki pásztornak. Szó szerint, hogy az elhangzó ige hirdetés a szívéhez szólt, és megértette világosan, hogy neki meg kell változni. Mindig azzal szoktuk elutasítani, amikor szembesít bennünket az ige hirdetés, önmagunkkal tényleg meg vagyunk, becsületes ember vagyunk. Szoktak a testvére lopni, csalni, hazudni, paráználkodni és folytathatnak. Becsületes, rendes ember vagyunk. Még tempóba is eljöttünk. Mi szükségünk van, hogy a lelkész arról beszéljen nekem vasárnap, hogy csak a kegyelem által üdvözülhetek. Miért? Nem vagyok elég jó Istennek. De Isten mindenkit szeret. És azt akarja, hogy üdvözülünk. De a magunk jó cselekedetei által, a magunk emberségével, a magunk tisztességes élete által, nem fogunk üdvözülni egyikünk sem. Ha ebben bízunk, akkor el fogunk kárhozni a jó életünkkel, a becsületességünkkel együtt, a tisztességünkkel, a megbecsült állampolgárságunkkal, azzal, hogy egy munkahelyen rendkívüli eredményeket teljesítünk. Egyféleképpen üdvözülhetünk. Ha a szívünket odaadjuk az élő Istennek, és igazán azzal kell szembesülnie minden hívő embernek, hogy odaadtad a szívedet az Úr Jézusnak, vagy sem. Értelíksz, vagy sem. Az ő akaratát követed, vagy sem. Szerintem megértették ezt a názáretét. Ha nem értették volna meg, akkor így bólogatnak, és azt mondják, hogy minden rendben van. Megértették. És mivel megértették, logikus, elhatározták, Jézust meg kell lőni. Hát aki ilyeneket beszél, nem maradhat tovább Názáretben. Képzeljük el azt a tömeget, amelyik kijön a zsinagógából, elkezdő lőni Jézust, kiabálnak, szigálják a szikla felé, és közben hátulról kiabálják, hogy le kell löpni, meg kell halni, nem méltó, hogy az ilyen ember éljen. És elérkeznek a bizonyos szikláig, amelyik mellett épül fel a városuk. És le akarják onnan taszítani Jézust. Ő pedig isteni hatalmánál fogva, így mondja az ige, hogy átment közöttük és eltávozott tőlük. Két szóval is kifejezi. Átment közöttük, és eltávozott tőlük. Hogy hogyan, azt nem tudom elképzelni. Tehát van egy felhetszett tömeg, amelyik tele van indulattal, Jézus meg akarja kövezni, és akkor átmegy közöttük, és még hozzátesz az ige, hogy el is távolodik tőlük. Ha valaki kiűzi Jézust az életéből, akkor attól az illetőtől elmegy az Úr Jézus. Ott hagyja őt. Nem lényeges, hogy hogyan történik az, hogy Jézus ott hagy bennünket. Mindegyikünk életében másképp történik. De a következmény ugyanaz. Aki kiűzi a Jézust az életéből, attól a napjainkban is eltávozik. Kedves testvérek, akik a képernyő előtt ültök, Jézus visszahív benneteket önmagához. Akik eltávolodtatok tőle, akik elhagytak, akik azt gondoljátok, hogy rendben van az életetek Jézus nélkül, visszahív benneteket önmagához. Ma még nem szükséges, hogy az történjen velünk, ami a názáretiekkel történt, hogy ott hagyjon bennünket és eltávolodjon tőle. Nekünk kell megtenni egy lépést. Azt ígéri határozottan a Biblia, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzá. De ez nem úgy történik, hogy mi teszünk egy lépést, és ő is tesz egy lépést. Hanem egészen másképp. Úgyhogy mi teszünk egy lépést, és ő pedig tesz tízezer. Vagy így is mondhatom, hogy ő már közeledett, amikor az egyszülött fiát, Jézus Krisztust értünk adta. Most a mi lépésünk következik, az az egy lépés. Ha azt megtesszük, ha közeledünk hozzá, akkor ő is közeledni fog hozzánk. És akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy az üdvösségre és az örök életre fogunk jutni. Kedves testvérek, nem tudom, hogy hogyan üzted ki Jézust az életedben. Nagyon sokan azzal húzik ki, hogy én jó ember vagyok, és Jézusra nincs szükségem. Nagyon sokan azzal, hogy bezárják a szívüket, megkeményítik a szívüket. Mindenki másképp űzi ki Jézust az életéből. Jézus visszahív benneteket önmagához. Ő mindent megtett azért, hogy üdvösségetek és örök életetek legyen. Nektek egy lépést kell föltenni. És a mai Isten tiszteletet szembesíteni szeretne benneteket önmagában. Hogy mondjam el befejezésképpen azt az egyetlen mondatot, amit ez a lelki pásztor mondott. Őt úgy szembesítette Isten önmagával, hogy megmondta neki. De nem megfáradt ember vagy, hanem bűnös ember. A legtöbbeknek nem az a bajom, hogy megfáradtak, agyon dolgoztak maguk, hogy nincs idejük, erejük vasárnap. Hanem a legtöbb embernek az a baja, hogy bűnös ember, meg van elégedve magából, és teljesen biztos abban, hogy ki más, ha nem ő érdemli meg az örök életet és az üdvösséget. Ezzel kell, hogy szembesítsen bennünket az Úr Jézus. És most tulajdonképpen nem is akarok egy kedves, mosolygós befejezést adni a prédikációnak. Inkább szeretném fönthagyni a hangsúlyt és azt mondani, hogy hagyj kérjem meg a testvéreket, hogy gondolkozzunk ezen el mindenki. Egyen-egyenként én is, mi is, családban, gyülekezet is, gondolkozzunk ezen mindenki. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyi Atyánk, könyörgünk hozzád a gyászoló testvéreként. Kérünk szépen, vigasztald meg őket a feltámadás és az örök élet reményével, és mutasd meg a számunkra azt az országot, ahol te élsz és ahova hazavász bennünket. Szeretnénk ott lenni a te országodban, a mennyei dicsőségben és az örök életben. Ezért kérünk szépen, hogy munkálkodj a szívünkben, hogy önmagunkat neked tudjuk adni, te akaratod szerint éljünk és cselekedjünk. És mindent úgy tegyünk, ahogyan azt te látod jónak. Kérünk szépen, hogy vigasztald meg a gyászoló testvéreket a feltámadás reményében. És mutasd meg a számukra azt az országot, ahol te élsz, és ahova hazavász bennünk. Könyörünk hozzáadunk a betegekért, azokért, akik kórházban vannak, és azokért, akik otthon lábadoznak. És különösképpen is könyörünk azokért, akik az öregségnek a terhét hordják. Kérjük szépen, hogy erősíts meg őket is. Így könyörünk hozzáadunk. Hogy te vagy Magyarországon itt egy ébredést. Add, hogy minél többen téged imádjanak, magasztaljanak. Könyörünk hozzá magunk országunk vezetőjét. Kérünk szépen, hogy add meg, hogy történjen itt Magyarországon egy nagy ébredés, hogy az emberek hozzád vágyakozzanak, hozzád térjenek, és akaratodat kövessék. Nincs érdemünk, Urunk, amire hivatkozhatnánk. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék a nevedet, jöjjön át a parasztok szakadat, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, mind a földön is. Minden napi kenyerünket, amely megérünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképp meg mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem minket is sértsd meg, de szabadíts meg a rossztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, kíván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő utcáját te rajtad és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő utcáját te réjád, és adjon néked békességet.